Örülök az ismerős arcoknak, örülök azoknak, akiket most ismerek meg. Itt az imént találkoztunk Ildikóval 45 éve. Együtt voltunk a Kalotaszentkirály iskolában, és újra találkoztunk.
Azóta ezek nem láttátok
egymást? Én azt hiszem, hogy nem. Valószínű, hogy nem. Hát ugye elkerültünk mi is arról a vidékről, úgyhogy azt hiszem, hogy nem találkoztunk, úgyhogy nagy élmények ezek 45 év után találkozni. Drága testvéreim, egy olyan előadással jöttem, aminek ez a címe, hogy megigazultunk, de hogyan tovább. Minden előadásnak is megvan a maga története, ez az előadás úgy született meg, hogy a tavaly Debrecenben szolgáltam egy gyülekezetben 4 alkalommal, ugye tavaly a reformáció éve volt, és rengeteg szó esett a megigazulásról, de ez az év is elmúlik, és az életünk folytatódik, és így jött a szívemben a gondolat, hogy ez így van, hogy megigazultunk, de utána hogyan néz ki az életünk, mi történik azután, és ez főleg a római levélben van leírva, és a római levél 3 fejezetét vettem alapul, amikor ezt az előadást elkészítettem, a római levél 5., 6. és 7. fejezeteit. Nyilván még a 8. is, de az már nagyon sok lett volna, úgy gondolom, hogy ebben úgy benne van a lényeg, amit erről el kell mondani. Hát nem fogjuk felolvasni ezeket a fejezeteket, azért néhány igét felolvasok ezekből az 5. fejezetből, a 18. verset olvasom fel. Amint tehát egynek a bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, úgy egynek az igazsága által minden emberre elhat az élet megigazítása. A 6. fejezetből olvassuk a 11. verset. Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Majd a 19. verset. Testi erőtlenségetek miatt emberi módon szólok, ahogyan odaadtátok tagjaitokat a tisztátalanság szolgálatára és a hamisságnak a hamisságra, most úgy adjátok oda tagjaitokat az igazságnak szolgálatára, a megszentelődésre. Jó, az enyém? Ezért felhúztam, hogy az ótól, hogy az úr, bocsánat. Na jó. Én nem szoktam senkit sem megszólni, hogy ne bántsatok, mert én nálunk is minden vasárnap szól, úgyhogy senkit meg nem bántok. Úgyhogy...
Megkaptuk a leckét az eskét. Azért van, hogy temetés.
Igen. Temetés. Jó. Bocsánat. Most úgy adjátok oda tagjaitokat az igazság szolgálatának a megszentelődésre. Ez ugye nagyon fontos fogalom lesz. 22. verset is még a 6. fejezetből. Most pedig, miután megszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, a vége pedig örök élet. És a 7. versből, 7. fejezetből a 2 utolsó vers, illetve a 25. versnek az első fele. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, hála az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Tehát, drága testvéreim, itt az a kérdésünk, hogy miután megigazultunk, miután Jézus Krisztust megismertük az életünkben, miután elfogadtuk azt, hogy Jézus Krisztus a megoldás, ami életünk számára, ő a váltság, ami számunkra, mi történik azután. Akkor már minden olyan simán megy az életünkben, nem lesznek harcok az életünkben, nem lesznek küzdelmek az életünkben, nem lesznek bukások az életünkben, nem lesz bűn az életünkben. Azután, hogy úgy mondjam, úgy lesz, mint a mesében, hogy boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Ez nem így van, drága testvéreim. Nem így van, és ezért ez a három fejezet tulajdonképpen erről szól, és ezt szeretném én bemutatni, hogy hogyan néz ki a mi életünk, hogyan néz ki a mi életünknek ez a harca, hogy a bűn, mint valóság még mindig ott van az életünkben, de ott van egy áldott valóság, a másik áldott valóság, Jézus Krisztus, Jézus Krisztusnak a váltsága, és annak a megtapasztalása a mi életünkben. Pál apostol a bűn fogalmát Ádámmal azonosítja. Ádám egy valóságos személy is volt, de ugyanakkor egy jelképes személy is a Bibliában. Ádám az a személy, aki által bejött ez a rettenetes valóság a világba, a bűnnek a valósága. Bejött az a hatalom a világba, amely azóta uralma alatt tartja ezt a világot. Hollandiában történt valamikor a 80-as években, ugye Hollandia gátaknak az országa, rengeteg gát van, a tenger is gátak, választják el a szárazföldtől, ugye aki ott volt, az tudja, hogy különös érzés az, amikor eljutsz a tengerhez, hogy hallod, hogy a fejed fölött úgy tizenvalány méterrel morajlik a tenger, te ott lenn vagy a szárazon, ugye? De benn is különböző gátak vannak, különböző vízgyűjtők vannak, és az történt, hogy egy mezei nyúl átrágott egy gátat, és óriási nagy bajt okozott. Szinte ember életek is rámentek, mert több hektár, vagy több ezer hektár elárasztott a víz. Hát most egy picit viccesen fogalmazva, Ádám volt ez a különleges nyúl, aki átrágta ezt a gátat, és ezen a lyukon, ezen az üregen keresztül, amit Ádám hát átrágott, beözönlött a világban a bűn, elborította ezt a világot a bűn. És ez nem csak sors az ember számára. Az emberek szeretnék azt úgy beállítani, hogy a bűn az egy sors, egy végzet, egy fatalizmus. A tegnap a börtönben is szolgáltam, mert minisztériumból ellenőrzés van, és mondták, hogy mindenképpen menjek be, aztán végül nem volt ellenőrzés, de nagyon jó volt a beszélgetés, az egy egészen különös műfaj a börtönben. Hiába készülök valamivel, mert aztán elkezdünk beszélgetni, és hát éppen ez a kérdés jött elő, ugye, hogy hát ez az írkába, nekünk ez a megírva, ugye, hogy itt legyünk a börtönbe, a fatalizmus, hogy ez a sorsunk, erre vagyunk predestinálva, nagyon érdekes a börtönben a predestinációt, nagyon, ez nagyon jól működik, ugye, hogy ők, ez az ő sorsuk, ezt kell csinálják, már pedig arra vannak rendelve, hogy lopnak, aztán bezárják, újra lopnak, újra bezárják, és így megy az egész életnek a körforgása. Nem azt mondja a Biblia, hogy Ádámnak a bűne egy tudatos bűn, az embernek a bűne egy tudatos bűn. Nem mentegethetjük magunkat. Vétkesek vagyunk. A Káténk is így fogalmaz, hogy mi tudatlan, tudatos engedetlenséggel. Ádám is tudatos engedetlenséggel mind magát, mind utódait az isteni ajándékoktól megrabolta. De hála Istennek a Biblia és Pál apostol is a római levélben beszél arról, hogy ezen a földön elkezdődött egy másik történet. A második Ádámnak a története. Jézus Krisztusnak a története. Ő is eljött ebbe a világba, és mind a kettő egyedül álló személyiség, mert egy személyen keresztül jött be a bűn ebbe a világba, és egy személyen keresztül jött be a kegyelem is ebbe a világba. Ahogy Ádám által minden emberre elhatott a kárhozat, úgy Jézus Krisztusban minden emberre elhat, ott van a lehetőség, hogy minden emberre elhasson az életnek a megigazulása, és utána az életnek a megszentelődése. Ádám elhozta a kárhozatot, Jézus Krisztus elhozta az üdvösséget, ami számunkra. Ádám elkezdte a bűnt, Jézus Krisztus elkezdte, és munkája is véghez viszi a kegyelmet és az üdvösséget. Megtörtént egy csodálatos dolog ebben a világban, hogy jött valaki, aki a bűnt letaszította, hogy úgy mondjam, a trónjáról. És most már egy másik uralom lehetséges azoknak az életében, akik mindjárt meg fogjuk látni, hogy hogyan Jézus Krisztushoz kapcsolódnak. Egy uralomváltás, egy hatalomváltás lehetséges az Isten gyermekeinek az életében. Krisztus által egy óriási fordulat állott be ebbe a világba, testvéreim, és ez az evangélium, ez az örömüzenet tulajdonképpen. Mi ennek örülünk, ez az életünknek a legcsodálatosabb valósága, a legdrágább valósága, a legnagyobb kincse, hogy igen, ebben a történelemben beállt ez az óriási fordulat. Ádám elment, Krisztus eljött. Ádám meghalt, Krisztus feltámadott. Ádám a nyomorúság és a bűn elkezdője, Krisztus a hit és az üdvösség elkezdője és bevégezője. Persze, testvéreim, a bűnnek a hatalma az nagyon imponáló és nagyon látványos, és ezt látjuk mi ebben a világban, hogy ez a világ tele van a bűnnek a látványosságával. Erről lehet bulvárlapokat szerkeszteni, erről lehet tévéadásokat szerkeszteni, erről lehet tévésorozatokat szerkeszteni. Ezen lehet csámcsúgni, hogy úgy mondjam. A bűnnek a hatalma nagyon imponáló, nagyon lenyűgöző. De testvéreim, a Krisztus hatalma is óriási. Csak ez, hogy úgy mondjam, nem olyan látványos, és erről nem írnak annyit, legalábbis a világ nem beszél erről. Ahogy szerkesztenek egy csomó bulvárlapot a botrányokról, a vállásokról, ugyanúgy lehetne még kétszer annyi lapot szerkeszteni a szép házasságokról, a keresztény embereknek az életéről, azoknak az embereknek az életéről, akik megváltoztak Krisztus által, akiknek az életében megtörtént ez a hatalomváltás. De nyilván a világot ez nem érdekli, és ez nem egy érdekes téma a világ számára. Az nem érdekes, hogy valakinek megváltozik az élete, ugye? Érdekes az, hogy ugye van egy híres családfa kutató lelkipásztor ott a Kükülői Egyházmegyébe is elmentünk hozzá, családban volt egy ilyen, hogy talán volt egy grófnő, és azt kutakodtuk, ugye, és hát mesélt a családfa kutatás, és nagyon érdekes volt, azt mondta, hogy azoknak a családfáját könnyű kikutatni, akiknek botrányos ősei voltak, mert azt senki se írta meg, hogy szépen él a feleségével, de hogy minden héten megverte, vagy a kocsmába verekedett, vagy hatalmas cirkuszt csinált, hogy felgyújtotta a szomszédnak a házát, ugye, vagy megölte a másik embert. Tehát azokkal tele van, és azoknak a családoknak az életét a legkönnyebb kutatni a múlt századokban, akik, hogy úgy mondjam, botrány hősök voltak. Különös volt, ugye, nagyon érdekes volt ez. És a legnehezebb, hogy úgy mondjam, a hívő embereknek az életét kutatni, mert azokról nincs feljegyezve semmi. Mert az nem volt érdekes, hogy ők szép életet éltek, szorgalmasan dolgoztak, szépen éltek a családjukban. Ilyen ez a világ, testvéreim. Ilyen világot értünk, de kell, hogy lássuk azt, és mi tudjuk azt, és tapasztaljuk a saját magunk életében, és tapasztaljuk a testvéreinknek az életébe, és boldogok vagyunk, hogy igen, Krisztus eljött ebbe a világba, Krisztus hatalma valóságos ebben a világban. Ő valóságosan munkálkodik embereknek az életében. Pál apostol egy képet használ ennek a szemléltetésére, egy képet tart elénk, és Pál apostol azt mondja, hogy itt van egy kép előttetek, és ti merjetek hinni ebben a képben. A keresztény élet ott kezdődik, hogy ti elhiszitek, hogy ez a kép egy valóságos kép. És ez a kép az, hogy ti meghaltatok a bűnnek. Ti meghaltatok a bűn számára. Nem jön, hogy higgyétek, hogy ez valóság. Ti egy másik képet gondoltok magatokról, de merjétek ezt elhinni. Mert ez hitben, és ez a megigazítás már valóság a ti számotokra. És miután elhittétek ezt a képet, azután ez a hit kezd látássá lenni az életetekben. Kezd valósággá lenni a ti életetekben. Úgy tekintsétek magatokat, úgy tekintsetek magatokra. Lássátok másképpen magatokat. Lássátok hitben magatokat. Lássátok Krisztusban magatokat. És ezzel egy óriási változás kezdődik a ti életetekben. Miért mondja ezt Pál apostol testvérei? Nagyon érdekes, ugye az egész római levél, más levelekben is van ilyen, de a római levél úgy van felépítve, hogy Pál apostol egy elképzelt emberrel vitatkozik, aki állandóan, hogy úgy mondjam, kontrázik Pálnak. Állandóan hát keresztbe akar tenni neki, állandóan ilyen piszkálódó kérdéseket tesz fel. Igen, Pál, de! Igen, de akkor hogy van ez? Hogy történik ez? Hogy van ez a megigazítás? Hogy működik ez, hogy Isten, hogy úgy mondjam, kegyelemből igazít meg benneteket? Úgy, hogy az embernek semmit sem kell tenni. Ez pedagógiai szempontból totál káros, mert az ember, hogy úgy mondjam, azt becsüli, amiért nagyon megküzdött, amiért verítékezett, amit általában az emberek ajándékba kapnak, azt nem úgy becsülik meg, mint amiért megküzdöttek, amiért verítékeztek, ugye? Én sokszor látok így gyönyörű autókat száguldozni, sokszor rossz úton is, köves úton is, és akkor azt mondom, hogy ez se dolgozott meg ezért a kocsiért. Ezt a gazdag apukájától ajándékba kapta. Ha dolgozott volna érte, akkor biztos, hogy jobban megbecsülné. És ez a képzeletbeli vitázó az, hogy a Pál apostolnak ez nem egy rossz pedagógia. Hát hogy működik ez? Nem lesz az ember még rosszabb azáltal, hogy őt megigazított kegyelemből. Bűnbocsánat adsz neki ingyen. Nem olyan lesz az ember, mint az elkényeztetett gyermek, amelyik minél több ajándékot kap a szüleitől, annál elbizakodottabbá válik. Ugye? És mondja is ez a vitázó, hát akkor az fog történni, hogy vétkezzünk minél többet, mert Isten úgy is megbocsátja a bűneinket. Minél nagyobb lesz a kegyelem, minél több a bűn az életünkben, annál nagyobb lesz a kegyelem az életünkben. És Pál apostol azt mondja, hogy erről szó sem lehet. Miről van is szó, testvérei? Mit hangsúlyoz itt Pál apostol? És ez nagyon fontos a mi számunkra. Pál apostol, hogy úgy mondja, nem egy olcsó kegyelemről beszél, hanem egy, hogy úgy mondjam, lekötelező kegyelemről beszél. Pál apostol, amikor kiejti ezt a szót, hogy kegyelem, akkor ez számára a leginkább, legfőképpen lekötelező erő lesz. Lekötelező hatalom lesz az ő életében. Mert, és hogy működik ez, drága testvéreim? Nyilván, hogy a hívő ember azt szeretné, hogy többé ne vétkezzen. Ez minden megigazult embernek az álma, hogy többé ne vétkezzen. De vajon ez így lesz-e az életünkben? Nyilván, hogy nem lesz így az életünkben. Mi tudjuk azt, hogy ez nem így működik. A megigazulás nem jelenti azt. A Bibliában is látjuk azt, hogy többé nem fogunk vétkezni. De az se történik az életünkben, hogy mindig vétkezünk, hanem mi történik az életünkben. Hogy működik, hogy kell ezt, testvéreim, elképzeljük a mi életünkben. Úgy kell elképzeljük, hogy az a kép, ami keresztény életünket ábrázolja, azon két személy van. Az egyik személy én vagyok, a megigazított ember, a kegyelmet nyert ember, a másik pedig Krisztus. Nos, testvéreim, a megigazított embernek lenni azt jelenti, hogy én már soha nem vagyok egyedül. Ott van velem Krisztus. Ott van Krisztus az életemben. Jelen van Krisztus az életemben. Munkálkodik Krisztus az életemben. A megigazítás tulajdonképpen Krisztussal való elszakíthatatlan közösséget jelent. A megigazult ember az Krisztussal egy élet közösségbe kerül. Elválaszthatatlan közösségbe kerül. És Krisztus az ilyen embernek az életében elkezd munkálkodni, drága testvéreim. Valahogy olyasmi történik, hogyha a fortyogó szurokba bedobunk egy darab akármit, zsírdarabot is, akkor az azonnal megégeti. Lehet, hogy Ildikó tudja, ott történt Bánfi úgyadnak a határánál, ott volt egy ilyen út készítő, aszfalt készítő, hát üzemecske, ugye állomás, és az édesapám gyülekezetéből, magyarókerekéről egy fiú ott dolgozott, valószínű, hogy ivott szerencsétlen, az történt ugye, hogy hajnalba már be kellett gyújtani a szurokba, és valószínű, hogy ittasan beleesett a szurokba, és reggel a szurokba csak egy zsírfoltot találtak már. Az se volt kit eltemetni. Ez egy horrorisztikus jelenet, drága testvéreim, csak azért mondom el, hogy valami hasonló történik az életünkben, hogy az ó emberünk belekerül Krisztusba, és Krisztus elkezdi égetni az életünket. Krisztus elkezdi kiégetni a bűnt a mi életünkből. Elkezdi megemészteni a bűnt az életünkben. És ez a keresztény embernek az életében nyilván már nagyon korán elkezdődik. Elkezdődik a keresztséggel. Nyilván, amikor Pál apostol leírja a római levelet, akkor még nem a gyermekkeresztségnek a gyakorlata van, hanem felnőtteket kereszteltek, ugye akkor pogányokból lett embereket, illetve olyanokat, akik zsidókból lettek keresztjénné, és ugye az a bemerítés által történt, és a bemerítés az egy jelképes cselekvés volt, ugye, hogy az ó ember, a régi ember bele merül a vízbe, bele full a vízbe, és ami kiemelkedik, ami kijön a vízből, az már egy más valóság. Az a Krisztusban való ember, a Krisztussal élő ember. Tehát azt mondom, ez nem egy könnyű harc az embernek az életében. És most megint egy picit visszatérek a börtönnek a világába. Éveken keresztül szerdai napon jártam be a börtönbe, és ez volt havonta egyszer a szabadulásnak a napja is. Nagyon érdekes volt, fel voltak már pont akkor sorakozva a szabaduló rabok, olyan 30, 40, 50 elég, akkor még ugye ezres nagyságrendben voltak, most már nincsenek olyan sokan, és ugye én megálltam, ott kellett sokszor 10-15 percig várni, és néztem a raboknak az arcát, és különös volt, hogy szinte alig láttam örömöt az arcokon. Pedig azt gondolná ugye az ember, hogy kitörő öröm van, akik katonák voltunk, azok tudjuk, hogy milyen volt a szabadulásunknak a napja, hogy milyen kitörő örömmel fogadtuk. És úgy én elgondoltam, hogy ezek az emberek most azzal a kérdéssel küzdködnek, hogy most mi kiszabadulunk, de hogyan tovább. És ott volt az a kérdés, hogy a múlt az már le van rendezve. A múltért úgymond megbűnhöttünk, de mi lesz a jövővel? És ott az volt a nagy kérdés, hogy nem-e fogunk visszaesni? Nem-e fogunk visszaesni ugyanazokba a bűnökbe, ugye? És ez már csak érdekességképpen mondom, mert sajnos a börtönlakóknak a 70-80%-a, de ez világszerte így van, a visszaeső bűnözőkből van. Tehát óriási a visszaesőknek az aránya. Most testvéreim, valahogy így van a kegyelmet nyert ember is, a megigazult ember is, hogy most már a múltam el van rendezve. A bűneim el vannak rendezve. Ott vannak Krisztus vére alatt, bocsánatot nyertem. De mi lesz a jövőmmel? Nem fogok-e visszaesni újra? Ugye, a mentőmisszióban levők, a szenvedélyekkel küzdő emberek is nagyon jól ismerik ezt a kérdést, hogy mi lesz, vajon meg tudok-e állani? Nem lesz-e visszaesés az életemben? De ez minden hívő embernek a kérdése. Minden megigazult embernek a kérdése. Hogyan tovább? Nem fogok-e visszaesni? El fogja-e a kegyelem végezni az ő munkáját? Ugye, amikor Pál apostol beszél, nagyon sok olyan ember volt, aki zsidókból lett keresztény. A római gyülekezetben is nagyon sokan olyanok voltak, és nekik meg volt a törvény, ugye? A törvénynek azért volt bizonyos visszatartó hatása, bizonyos elriasztó hatása, mert a törvénynek meg voltak a büntető paragrafusai, ugye? Mózesi törvény szigorúan leszabályozta, hogy milyen bűnért, milyen büntetést, milyen kárért, milyen kártérítést kellett fizetni, és ez egy visszatartó erő volt. Most ez a vitázó, ez a láthatatlan vitázó azt mondja, hogy te Pál apostol. De a törvénynek még volt valamilyen visszatartó ereje. De van-e a kegyelemnek visszatartó ereje? Legalább a kegyelem el fogja végezni azt, amit a törvény elvégzett. Vagy nehogy úgy járjunk, ugye, hogy lecseréljük a régit, veszünk valami újat, csak kiderül, hogy az új még rosszabb, mint a régi, ugye? Mi így jártunk, amikor a parókián a tűz volt, lecseréltük a 20 éves hűtőszekrényünket, vettünk egy újat, és két hónap múlva rövid zárlat lett, és szinte leégett az egész parókiánk, ugye? És 70 napig dolgoztunk. Lecseréltük a régit, az újra, s az újról kiderült, hogy az dobta be a törülközét, ugye? Az okozta a kár. Elégséges-e a kegyelem a bűn elleni harca, drága testvéreim? És Pál apostol itt emberi módon szól. Az, hogy a ti testetek erőtlensége miatt én emberi módon szólok ti hozzátok. És az az emberi mód az, amit az előbb elkezdtem már magyarázni, hogy Pál apostol azt mondja el, hogy a kegyelem is egy hatalom az életünkben, egy lekötelező hatalom, egy olyan hatalom, amely az uralma alá vesz bennünket, az ereje alá vesz bennünket, a vezetése alá vesz bennünket. A kegyelem az mindig lekötelező kegyelem. Ha nem lekötelező a kegyelem, testvéreim, akkor nem is volt kegyelem. Ugye a teológusok, a lelkipásztorok ismerik a Bonhoeffer nevét, de mások is ismerték. Neki volt egy drámai tanulmánya két háború között, az olcsó kegyelemről és a drága kegyelemről is. Bonhoeffer azzal vádolja, ugye, az egyházat és a kereszténységet joggal és méltán, hogy mi a drága kegyelemből potya kegyelmet tettünk. Mi ahelyett, hogy azt a kegyelmet hirdetnénk, amely lekötelez a szent életre, azt a kegyelmet hirdetjük, ami felszabadít a bűnre bennünket. És ez egy óriási veszély, testvéreim, ami számunkra. Pál apostol azt mondja, hogy a kegyelem, a kegyelemnek a megtapasztalása az egy új korszakot nyit az embernek az életében. a hívő embernek az életében egy hasonlíthatatlanul új korszakot itt az embernek az életében. Elkezdődött a megszentelődésnek az ideje. A megszentelődésnek a korszaka. És ennek Krisztus áll a középpontjában, testvéreim. Ez nem az embernek a teljesítménye. Ugye a katolikus egyház belesik a maga módján a szentségről való gondolkozásnak a hát eltorzításába, mert az embernek a teljesítményeképpen állítja be. A protestánsok sokszor azt mondják, hogy ilyen nincs is, szentség nincs, megszentelődés nincs, ilyen nem létezik. Ha valaki ezt mondja magáról, az legfeljebb képmutató, vagy legfeljebb szenteskedő ember. Pál apostol, a Biblia azt tanítja, testvéreim, hogy a mi szentségünk Krisztus, de azáltal, hogy mi összekötöttük Krisztussal az életünket, ezért a Szent Krisztus él bennünk. Krisztusnak a szentsége valóságá lesz a mi életünkben. Egyszer egy nagyon kedves történetet olvastam Walter Lüthinek, egy híres svájci igehirdetőnek a prédikációjában erről. Az történt Svájcban, hogy volt egy falu, és ez a falu, ennek a falunak a népek, nyilván gondolom katolikus falu volt, de lehet, hogy nem, de elhatározták, hogy a falunak a bejáratához egy feszületet készítettek. Egy fából készült feszületet készítettek. És mivel, hogy ebben a kis faluban csak egyetlen asztalos mester élt, ezt az asztalos mester bízták meg a feszületnek az elkészítésével. De ez az asztalos mester nem a szentségéről volt híres, hanem a káromkodásáról. Arról, hogy durva ember volt, durván bánt a családjával is, és arról, hogy a piculánál mindig igyekezett becsapni a klienseit. Minél jobban rászedni az embereit. Most az történt, hogy ő hamar elkészítette a feszületet, de a püspök megbetegedett. És körülbelül egy hónapig nem tudott jönni felszentelni. És a kereszt ott maradt, ezért oda tették a bejárattal szembe. És mi történt? Ez az istentelen ember bejött reggel a műhelyébe, és egyszer csak elkezdett megváltozni az élete. És az emberek is, akik jöttek, egyszerre már nem káromkodtak, egyszerre más lett a családjához a viszonya, egyszer csak elkezdett becsületes lenni az üzleti ügyeiben. Mi történt, testvéreim? Valahogy ez az istentelen, hitetlen, asztalos mester mégiscsak megérezte, hogy ott van Krisztus. Az egy fából való Krisztus volt, hogy úgy mondjam, egy feszület volt csak, testvéreim. De ha ez a feszület, ami mögött ő érezte azt, hogy Krisztus van, egy ilyen csodálatos munkát tudott elvégezni ennek az embernek az életében, akkor az élő Krisztus, a feltámadott Krisztus mennyire tud munkálkodni az embernek az életében. Ha, hogy úgy mondjam, ez a fa Krisztus, és ilyen változást tudott előidézni ennek az asztalos mesternek az életében, az élő Krisztus mennyivel inkább meg tudja változtatni az életünket. Testvéreim, mondtam már azt, hogy egy hatalomváltás történt. Nem tudom, hogy azt hallottátok-e, hogy ugye Rómában császárkultusz volt, ugye a római birodalomban. Ismerjük a császárkultuszt, itt a császár pártitkárnak hívták, ugye annak volt kultusza, azt kellett imádni, tömjénezni, ugye, és hát elég gyakran váltakoztak a császárok, és a császárnak mindig a szenátusban volt szobra, és a különböző templomokban is voltak szobrai. De hát ezek nagyon leleményes emberek voltak, ezek a rómaiak, és persze jött egy új császár, egy új szobrot kellett neki mindig készíteni. És azt mondták, hogy nem cseréljük ki az egész szobrot, és erre lefűrészelték a császárnak a fejét, illetve a szobrának a fejét. A teste megmaradt, mert az mindegyiknek Daliás teste volt körülbelül ugyanaz, de a fejét kicserélték, ugye. Olyan ügyesen csinálták ezt meg, hogy az átlag polgár nem is vette észre, hogy csak fejcsere történt a szobron. Nos, testvéreim, hát a mi életünkben nem egy fejcsere történik, a Szentírás az életünknek az irányító központját nem a buksinkat nevezi meg, hanem a szívünket nevezi meg. Tiszta szívet teremts bennem. Új szívet adj nekem, Istenem, ugye? Tehát mi történik az embernek az életében? Mi történik a megigazult embernek az életében? Szívcsere történik. Nem a tagjaink változnak meg, testvéreim. Ugyanaz a kezünk, ugyanaz a lábunk, ugyanaz a szemünk, ugyanaz maradunk, de valami megváltozik. A szív változik meg. A hatalom, a főnök változik meg. A parancsoló úr lesz más az életünkben. A vezérmű változik meg tulajdonképpen az életünkben. És ez az szív, ez az új szív, amit mi Krisztusban kaptunk, nyilván ebből már egészen más gondolatok származnak, egészen más cselekedetek származnak, egészen más magatartás származik, mint ami a régi volt. Drága testvéreim, mi történik végső soron a mi életünkben? Hogyan kell mi ezt elképzeljük, ezt az egész dolgot? Úgy kell elképzeljük ezt az egész dolgot, drága testvéreim, hogy a keresztény ember életében elkezdődik egy harc. Hogy így mondjam, egy életre, halálra való harc kezdődik. Egy áldás küzdelem bontakozik ki az életünkben, az óember és az új ember között. Krisztus és a sátán és a sátán seregei között. A menny és a pokol erőinek a színterévé, a csataterévé változik a keresztény embernek az élete. Erről beszél, drága testvéreim, erről a drámai küzdelemről beszél a Szentírásnak a legdrámaibb fejezete, a Róma 7. Erről a harcról, erről a, hogy úgy mondjam, kozmikus méretű harcról, ami a keresztény embernek az életében zajlik. És ennek csak a végét olvastam fel, a vég kifejletét, de ez a kettő, ez nagyon jellemző, testvéreim. Az első, az egy kétségbe esett kiáltás, a második pedig egy újjongás. Most, testvéreim, körülbelül ez a keresztény élet. Eljutni a kétségbeeséstől az újjongásig. Eljutni a pokoltól a mennyig. Eljutni a kárhozatnak a mélységéből, ami jelenti a bűnnek, hitetlenségnek, szenvedélyeknek és minden nyomorúságnak a mélységét. Egészen a megszentelt életnek a lépcsőin át a mennynek a magasságáig, a mennynek a dicsőségéig. És testvéreim, ezt meg kell nekünk járni. Ezt nem lehet megspórolni. Pál apostol is megjárta ezt az utat. Ő nagyon is megjárta, és Pál apostol tudja azt, hogy ez minden, kinek Isten minden megtérő, megigazuló gyermekének meg kell járni. Aki nem járja meg ezt az utat, a pokoltól a mennyig vezető utat, az nem tudja, hogy mi a keresztény élet. Az nem érti tulajdonképpen a keresztény életet. És annak hiába mondott, és hiába magyarázott, nem érti ezt, testvéreim. Ezen az úton kell szenvedni, ezen az úton vannak könnyek, ott van a bűnbánatnak a könnye, a megtérésnek a könnye, testvéreim. De van öröm, és van újjongás, és van háladás. Mert ez a mi nagy kérdésünk, hogy be tudjuk-e járni ezt az utat. Igen, testvéreim, be tudjuk járni ezt az utat, és ezt az utat mi naponta kell, hogy járjuk. Ez a mi mindennapi életünknek a valósága. Az, hogy bennünk a pokolnak és a mennynek az erői összecsapnak. Ez a mi mindennapi életünknek a valósága. És Pál apostol azt mondja, hogy a kegyelem el tud vezetni bennünket. Itt a kegyelmet érdekes módon a Róma 7-ben egy második házassághoz hasonlítja. Azt mondja Pál apostol itt ebben a fejezetben, hogyha meghal ugye egy házasságban valaki, akkor az illető életben maradó fél szabad lesz arra, hogy egy új házasságot kössön. Nos, azt mondja Pál apostol, ez a második házasság, ez a második házastársunk nekünk a kegyelem. Nyilván az első a törvény volt, vagy az első a pogányság volt. Attól függően római gyülekezetekben voltak zsidókból lett keresztjének, a másikban voltak pogányokból lett keresztjének. Azt mondja Pál apostol, hogy el kell válni a pogányságtól is, és el kell válni a törvénytől is. És jön ez a második házasság nekünk. Ez lesz a végső házasságunk, hogy úgy mondjam, házastársunk, a kegyelemmel kötött házasságunk. És mi bízzunk ebben a második házastársunkban, hogy ez egy megbízható házastárs, és ez el fog vezetni bennünket a mennyig. El fog vezetni a mennynek a dicsőségéig. Persze ez a vitázó, ez elég csökönös, és nem hagyja Pál békén, csak az, hogy de hát a törvény miért nem jó? Hát a törvény jó volt, a törvény igaz volt, a törvény szent volt, a törvény, hogy úgy mondjam, tökéletes volt, a törvény mindent leszabályozott az embernek az életében. Azt kérdezi a vitázó Pál apostol, hogy Pál apostol, hát mi volt a baj a törvénnyel? Hát a törvény jó volt, szent volt. Pál apostol azt mondja, hogy kedves vitázótárs, a törvénnyel nem volt semmi baj, a baj velünk van. Mi nem vagyunk jók, mi nem vagyunk szentek, mi nem vagyunk igazak. Miért nem volt jó, testvéreim, a törvény? Miért nem elég a törvény az ember számára? Azért, mert nem tud erőt adni az ember számára. A törvény, hogy úgy mondjam, csak odáig jut el, hogy felteszi nekünk a mércét, hogy te ezt át kell ugorjad, de nem ad erőt, hogy ezt a mércét átugorjam. Ez a baj a törvénnyel, testvéreim. Hát minden ember tudja, hogy úgy mondjam, a törvényt. Hát minden szenvedély beteg tudja azt, hogy nem jó az, hogy sokat iszik, nem jó az, hogy sokat cigarettázik. Mindenki, aki a testi vágyaival küzd, tudja, hogy nem lenne szabad ezt csinálja. Hűséges kellene legyen a társához. Ezt mi mind nagyon jól tudjuk, testvéreim. Nem ezzel van a baj, hogy mi nem tudjuk, hogy mi a jó, hanem nem tudjuk cselekedni, mert nincsen erőnk. És Pál apostol azt mondja, hogy a világ általában azt mondja, hogy de hát legalább legyen bennünk jó indulat, legalább akarjuk a jót, ugye? És Pál apostol azt mondja, hogy ez nagyon szép, hogy mi azt mondjuk, hogy az ember, mert ott kell legyen a jó indulat, de nem elég, még az sem, hogy akarom, mert azt mondja, hogy akarom a jót, és mégis a rosszat cselekszem, mégis a bűnt cselekszem. Ez egy nagyon jó közmondásunk, hogy a pokol felé vezető út jó indulattal van kirakva, kikövezve. Tegnap is ezen az ominózus temetésen elmondtam, hogy hát ők is jó indulattal indultak el a házasságnak az útjára. Hát én olyan szerelmes párokat eskedtem, mint hogy potyogtak a legyek a falról, ugye? Olyan is volt, hogy azt se tudtam, hogy hova nézzek már, mert falták fel egymásot előttem, ugye? És két hónap múlva hallom, hogy mi történt, ugye? Hogy elváltak. Hát olyan szerelmesek voltak, mint a nagyágyú. És mi történt akkor? Megvolt a jó indulat, ugye? Minden megvolt. Mi volt a baj, testvéreim? Nem volt erő. Már megbocsátásra nem volt erő. Hűségre nem volt erő. Megváltozásra, hogy az önzésünkre, a kényelem szeretetünkre, a másiknak az elhordozására. Ugye, mondta a lelkipásztor barátom, hogy sokszor esik a terheknek a hordozásáról, egymás terheinek a hordozásáról is, testvéreim. Hát nincsen erőnk. Ez a bajunk nekünk, hogy nincsen erőnk. Nem azzal van baj, hogy nem tudjuk azt, hogy mit kellene csinálni, hanem az a bajunk, hogy nincsen erőnk nekünk a jót megtenni. És itt jött, testvéreim, Isten segítségül. Ezt jelenti a mi számunkra Krisztusnak a halála, Krisztusnak a feltámadása, hogy megismerjem az ő feltámadásának erejét. Az az erő, amivel Isten Jézus Krisztus feltámasztotta a halálból, az meg tudja változtatni az embert. Az erőt tud adni az embernek arra, hogy totális változáson menjen keresztül. És sokszor csodálatos változások vannak, testvéreim. Ezekkel a börtönös hollandokkal egyszer ott voltunk a Kárpátok alatt, ott sok börtön van, egy Bokba, ott Projes környékén van egy nagy női börtön is, ahol több ezer női fogvatartott van, és még vagy négy börtön van ott, és azért ott sokat szoktunk időzni, és egyszer egy napot úgy kellett várni, volt egy szabad nap, és azt mondta a vezető, hogy elviszlek benneteket egy olyan faluba, egy olyan gyülekezetbe, amelyik az első szeretetnek a tüzében ég. Hát kíváncsi voltam, hogy milyen falu ez. Ez egy cigány falu, testvéreim. De ott mi történt? Volt egy hírhet, istentelen, elképzelhetetlen, istentelen, hát banda vezér. A falunak a réme volt. A feleségét láncokkal kötözte meg, úgy vitte ki az erdőbe, és úgy verte a láncokkal. Aztán a feleségével találkoztuk, az ott volt az Isten tiszteleten. A férje nem, mert az szépen most már dolgoztak. A férfiak, mint akik megtértek, dolgoztak. Olyan istentelen volt ez az ember, hogy elmondták, hogy például ezen túl, hogy a feleségét láncokkal verte, például felmászott egy fára fejszével, és a fejszével hadonászos azt mondta, hogy Isten szétvágja. Tehát ennyire istentelen volt. Nem tudom pontosan azt, hogy hogyan történt a megtérése, de ez az ember megtért. És ez egy sokkot jelentett az egész falu számára, hogy ez az ember megtért. És ez egy 800 vagy 600 lelkes falu, hogyha jól emlékszek, és rengeteg ember megtért. Úgy tudjátok elképzelni a templomot, hogy egy ilyen nagyon meredek oldalon van, és hát először gondolom, hogy ilyen teraszos, tehát hogy te lent prédikálsz, és most már a negyedik terasz épül. Minden évben annyi ember megtér, hogy mindig ki kell ütni a hátsó falát a templomnak, és egy újabb teraszt kell létesíteni. És az a csodálatos, hogy azt mondták, hogy a rendőröknek a réme volt. Most mindenki dolgozik, a férfiak, a rendőrök lettek munkanélküliek. Nincs mit csináljanak. Nem kell csinálnak semmit, ülhetnek egész nap a poszton, nincsen bűnözés, bezárt nem tudom hány kocsba a faluba, ugye. Az emberek mind szépen dolgoznak, fakitermeléssel foglalkoznak. Csodálatos volt látni, testvéreim. És tényleg ott volt 80-90 ember, bár nem tudták, hogy mi érkezünk. Minden áldott este Isten tisztetés. Megálltuk, és akkor jöttek az emberek este felé. Néhány év alatt egy falunak az élete teljesen megváltozott. Olyan barnább bőrű testvéreinknek az élete, akikről azért sokszor nem a legjobb véleménnyel vagyunk, és a kutyáról és a szalonnáról való közmondásokat mondjuk róluk, ugye. Így megváltozott az életük. A kegyelem, amely egy embernek az életében elindult, ilyen csodálatos változást vitt végbe az életükben. Testvéreim, nem, az nem derült ki, hogy vagy ilyen mi azt hiszem, ilyen kristi dupe evangéli, inkább valami ilyesmi. Tehát nem voltak annyira zajosak, úgyhogy gondolom, hogy... Tehát inkább úgy tudom, hogy... Tehát, drága testvéreim, hát ez, még egyszer összefoglalva, mi van a megigazulás után, drága testvéreim? Egy harc van az életünkben. A megszentelődésnek a harca. A pokoltól a menny felé vezető útnak a harca. És ettől nem mentesülünk, drága testvéreim. Ez ott marad az életünkben. Pál apostol, és azt mondja, a hitnek a harcát megharcoltam. De ezt nem a damaszkuszi úton mondja el, hanem akkor mondja el, amikor azt mondja, hogy az én megáldoztatásom ideje elközeledett. Pál apostol is úgy érezte, hogy egy hitharc az élete, és ez nem könnyű. És eszembe jutott, régen nagyon sok cselebogár volt, és rettetesen mérgesek voltunk ugye a cselebogarakra, mert megették az összes gyümölcs termést, ugye, és mindenféle kegyetlen játékot elműveltük gyerekeként a cselebogarakkal. Azt is csináltuk, hogy két cselebogarat egy biztosító tűvel a lábukat átszúrtuk, ugye, és akkor feldobtuk. És élveztük azt, hogy a két cselebogár természetesen ellentétes irányba, az egyik repült volna erre, a másik repült volna oda. Persze a végén néhány perc kilódás után halálosan, fáradtan lezuhantak a földre. Egy kegyetlen játék, testvéreim, de ez a kegyetlen harc, hogy úgy mondjam, ott van az életünkben, és ott marad az életünkben, és ez végig ott marad az életünkben. A teológiában nagy vita folyik arról, hogy ezt a fejezetet Pál apostol vajon melyik állapotáról írja, a Damaszkusz úti előtti, a megtérése előtti állapotáról, vagy az utáni állapotáról. És egyértelmű válasz az, hogy a Damaszkusz utáni állapotáról írja, a megtért állapotáról, a megigazult állapotáról írja. Testvéreim, harc az életünk, de nem egy reménytelen harc, mert a fővezér az a mi oldalunkon áll. Krisztus a győztes. És ami számunkra az a legfontosabb, hogy mi Krisztusra nézzünk, a hitnek az elkezdőjére és a bevégezőjére. És még az se kell elcsüggesszen, hogy lesznek kudarcaink, lesznek bukásaink, lehetnek vereségeink, mert sokszor levesszük a tekintetünket Krisztusról. Magunkra nézünk, emberekre nézünk, vagy sok minden jöhet Isten gyermekeinek az életében is, de mi újra Krisztusra kell nézünk, újra kell kiáltsunk. Ha az igaz ember elesik is, fel kell Isten gyermekeinek az életében, a bibliai embereknek az életében is ezt látjuk. Az Úr ott van az övéinél, azoknak az életében is, akik megfáradtak a hitben is, sokszor meggyengülnek. Nehéz próbák lehetnek az életünkben, drága testvéreim. Miértek lehetnek az életünkben? De mi mindig Krisztusra kell néznünk. Egy kedves teológus társunknak kedvenc mondása volt ez, hogy százszor nézi Krisztusra, csak egyszer magamra. Hát ez a titka a keresztény életünknek, a mi győztes életünknek, a mi győztes harcunknak. Ez a harc nyilván egyszer véget ér, testvéreim, de csak akkor ér véget, amikor megdicsőülünk, amikor belépünk a dicsőségbe. Drága édesanyám, mindig ő neki furcsa teológiai megállapításai voltak, de azért nagy igazságokat is ki tudott mondani, hogy azért kell meghalljunk, mert másképpen mindig ott maradna a bűnnel való harc az életünkben, és akkor megszűnik, de addig ez marad, drága testvéreim, addig ott marad ez a két kiáltás az életünkben, hogy ó, én nyomorult ember, de még hangosabb és még diadalmasabb lesz ez a kiáltás, hogy hála legyen az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.